Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjetek, emeljük föl szívünket, és járuljunk bűnbánattal Isten színe elé. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te szent színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a benne kijelentett kegyelmednek, amelyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amelynek alapján szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek. A Zsoltárok könyvének 130. fejezetét olvasom. Zarándok ének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, ő gazdag, meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, nem tudom, hányan voltunk már úgy, hogy valami ok folytán virasztanunk kellett éjszaka. Katonai szolgálatom ideje alatt számos alkalommal kellett 24 órás őrszolgálatot adni, és ennek az őrszolgálatnak a legrosszabb része mindig az volt, amikor a délután elmúltával közeledett az este. A legrosszabb rész az volt, amikor lement a nap. Addig egy nagyon kellemes és szép dolognak gondoltam a naplementét, hiszen igen, milyen jó, amikor a lemenőben lévő nap még bársonyosan simogat sugaraival, amikor még meleg van, amikor narancssárgán és vörösen izzik a horizont felett, valóban szép látvány. Azonban azóta egy kicsit másképpen gondolok a naplementékre, mert a virasztás előtti naplemente átértékelődik. Átértékelődik egy olyan naplemente, amely után tudjuk, hogy nem egy nyugalmas éjszaka következik, amelynek a pihenés tölti ki az idejét, hanem virasztás, hanem sötétség, hideg és nyírkosság. Igen, nehezek az ilyen naplementék. Nehezek éppen ezért a téli napok, amikor sokkal kevesebb a fény. Nehéz, mert szorongással, sötétséggel és bizonytalansággal teljes az éjszaka. Azért mondtam el mindezt az élményemet, érzéseimet, mert Isten tiszteletünk alapigéje a 130. Zsoltár, annak is a 6. verse, amelyet kétszer felolvastam, egy zarándok ének része, ezt hallhattuk is a feliratból.
vagy régies néven a Grádicsok éneke. Egy olyan éneké, és egy olyan embercsoport énekelte ezt az éneket, amelyet Jeruzsálemben tartva, Jeruzsálem felé zarándokolva mondtak el Istennek. Számos helyről mentek fel a nagy ünnepekre, a templomba, kisebb csoportokba verődve, egy-egy család, egy-egy rokonság. Különösen jelentős ez, hiszen mi is egy régi zsidó zarándok ünnep idején ünnepeljük a pünkösdöt. A hetek ünnepe, vagy más néven az aratási ünnep volt az első pünkösnek az ideje. És tudjuk jól, hogy Péter apostol prédikációjára is felzarándokolt zsidó emberek tértek meg, és őt hallgatták. Bizonyára ismerjük a pünkösdi történetnek azt a részét is, amely hosszasan felsorolja, hogy honnan, melyik helyekről, milyen nyelvű diaszporákból érkeztek a zsidók Jeruzsálembe. Ebből a szempontból nagyon aktuális és nagyon időszerű számunkra is most, akik időben zarándokolunk az ünnepig, ezen a héten, a vasárnapi pünkösdi ünnepig. Aktuális ez a zsoltár, és aktuális elgondolkozzunk az üzenetén. Amikor a zsidók fölvándoroltak, zarándokoltak Jeruzsálembe, a legtöbbjük nem tudott állatot vinni magával, tehát gyalog kellett megtenni ezt a hosszú utat. Hogyha egy szélső helyről vagy esetleg egy diaszpórából érkezett a család, akkor bizony több napig, 4-5 napig is tartott a vándorút, míg elértek Jeruzsálembe. Gyakran előfordult éppen ezért, ha távolról indultak, hogy menet közben bizony meg kellett szállni, akár több helyen is. És szegény emberek akkor is szegények voltak, és a fogadóhelyek akkor is drágák voltak, ezért az útfélen, különböző közösségi helyeken, falvaknak, városoknak, terein aludtak el ezek az zarándokok. És ezek a szállások, hogyha sikerült is valahova bekerülni, akkor inkább olyanok voltak, mint a menekülő Jákobnak a szállása. Emlékezzünk az ószövetségi történetre, amikor Jákob menekül. Ott akár egy mezei vad a puszta közepén egy kőre hajtja le az ő fejét, ahogy a 422. Zsoltár mondja, egy kővánkosra. Ahogy így elképzeljük a zarándokoknak a helyzetét, és egy kicsit beleéljük magunkat, akkor egyre inkább világossá válik ennek a mondatnak a súlya, hogy várom az Urat jobban, mint az őrök a reggelt. Mert bizony nem volt egy nyugodt éjszaka a zarándokoknak az éjszakája. Nem volt nyugodt, hiszen egyrésztről hűvös volt az éjszaka akkor is, de az még a legkisebb gond volt, mert bizony félniük kellett. Félniük kellett a rablóktól, aztán félniük kellett főleg a gyermekeknek az éjszaka bömbölő vadállatoktól, félni attól, hogy valaki rájuk támad, és azt a kis pénzecskét, amit vittek az áldozati állat megvásárlására, elrabolták tőlük. Egy ilyen helyzetben, egy ilyen naplementekor hangozhatott el a 130. Zsoltár, a mélyből jövő embernek a kiáltása, amelyet azóta is számos zeneműben feldolgoztak, hiszen érzi az ember, hogy ez nem csak egy egyszerű zarándokének, nem csak az éjszakától rettegő és szorongó embernek az éneke, hanem mindez lelki tartalommal megtelik, és a lelki mélységekben lévő, a lelki sötétség előtt álló bűnös embernek az éneke. Nem csak a zsidók énekelték a palesztínai éjszaka csöndjében, hanem ez a zsoltár az egyetemes embervilágnak, a bűnös embervilágnak is az alapvető kiáltása és zsoltára. Igen, ezt énekelték a zsidók, és mennyire a mi lelkünk mélyéről is felfakadhatna, hiszen amilyen reménytelen és sötét az éjszaka, és amennyire félelemmel teli, ugyanilyen reménytelen, sötét és félelemmel teli a bűnös embernek az élete. Amilyen fenyegető és pusztulást rejtő az éjjel, olyan fenyegető és pusztulást rejtő a bűnös ember jövendője. Ha csak emberi módon gondolkodnánk, ha csak az ember a saját megoldásaira hagyatkozna, akkor nem lenne kiút a sötétségből. A sötétség fekete lyukként szívná magába az emberi lelkeket. Igen, van éjszaka. Azonban a természetben van egy csodálatos jelenség, amit az ókori a természethez sokkal közelebb álló emberek minden bizonnyal jól ismertek. Hajnal közelettével, amikor még teljesen sötét van, amikor még semmi fény nem jelenik meg a keleti horizonton, akkor egy érdekes hangjelenség üti fel a fejét szinte minden hajnalba. Amikor még teljes fénnyel ragyognak a csillagok, de már közeledik a hajnal, akkor az énekes madarak garmadája kezd bele a csöndben, szinte fülsiketítőnek hatfó énekébe. Olyan ez, mint egy szimfóniának a nyitánya. Olyan ez, mint amikor valami nagyon nagyszerű dolog kezdődik. Egy új napot köszöntenek az énekes madarak. Jelzik, hogy nem sokára itt a hajnal. És az alap igénybe szereplő őrök, azok a virasztók, azok az arándokok tudják, hogy nem sokára elkezdenek halványodni a csillagok, nem sokára kivilágosodik, és ahogyan lement a nap, ugyanolyan fényességesen fel is fog kelni, és vége lesz az éjszakának. Vége lesz az éjszakának. Ahogy a hajnali rigószót várják az őrök, ami jelzi a sötétség végét, ami jelzi a szolgálat befejeztét, úgy várja a zsoltáros lelke is az Urat. És itt már nem az ő nyomorúságos, virasztásos, zarándok, utas helyzetéről beszél, hanem tényleg arról az alapvető emberi mélységről, ami a léleknek a mélysége, a lélek sötét éjszakája, hiszen itt már arról van szó, hogy az Urat várja. Nyilván az írás magyarázókkal is egyetérthetünk, akik azt mondják, hogy a zarándoknak az új nap, a felvirradó új nap jelenthette a Jeruzsálembe való megérkezést, az Isten közelébe való megérkezést, mert teljesen más volt az ő vallásos életük. Nem volt templom minden városban, egyetlen egy templom volt. És ahogy a testvérek eljönnek estéről estére, vasárnapról vasárnapra, alkalomról alkalomra, ez egy hatalmas nagy ajándék, hogy itt lehetünk együtt közösségben a templomban. A zsidók számára ez nem adatott meg. Nagyon nagy ünnepek voltak, amikor a család, ha tudta tenni, akkor évente háromszor a törvény előírása szerint, de nagyon sokszor évente csak egyszer tudott elmenni a templomba. Az zarándoklat tehát az ő vallásos életük közepe volt, abban az értelemben is, hogy az Isten jelenlétét a templomi áldozat, a templomi liturgia az ünnep forgatagában átélték és megélték. Ilyen várakozó lélekkel közeledtek tehát a templomhoz, az ünnepi szertartásokhoz az ókorban. Tudták, hogy az út végén ott van a Szentváros. Tudták, hogy amilyen bizonyos a 24 óránkénti napfelkelte, olyan bizonyos, hogy Isten megjelenik nekik, és bocsánatot ad. Több dologra is int bennünket. Ez az ősi zsoltár. Bennünket, akik talán már nem tudjuk, hogy mit jelent az zarándokként az Istenért felmenni Jeruzsálembe, virasztani, szenvedést, nehéz utat vállalni. Talán nem érezzük át annak a súlyát és mélységét, hogy miért tesz meg valaki akár 200 kilométert is gyalog. Egyrészt a biztos hit lehet ebben az egész zarándok helyzetben, és ebből a helyzetből felkiáltó zsoltáros példájában egy olyan példakép a mi számunkra is, amelyet igen megtarthatunk és követhetünk. A biztos hit. A biztos hit, amely nem kételkedik abban, hogy megjelenik az Isten. Olyan időben történt ez az ókorban, amikor az emberekben nem volt kételj. Talán fel se tudjuk fogni manapság, amikor a kételj mindenhonnan árad, hogy mit jelent egy olyan világban, egy olyan közegben, egy olyan emberi közösségben élni, ahol nem kérdés az, hogy Isten teremtette a világot. Ahol nem kérdés az, hogy az Isten tartja fenn a világot. Ahol nem kérdés az, hogy van megváltás. És ahol nem kérdés az, hogy az Isten meghallgat és megszólít bennünket. Igen, ez a biztos hit, amelyet az emberiség, az embervilág amblok összességében univerzálisan egyre inkább elveszít. És egyre kisebbek ezek a szigetek, amely sziget a mai Isten tiszteleti közösség is, meg majd a vasárnapi. Különösen pünkös közeledtével érezzük ennek a tragikus voltát, hiszen a pünkös az az ünnepünk, amely az emberek többségének már végképp nem mond semmit. Hiszen pünköskor nincsen ajándékozás, nincsen karácsonyfa, nincsen nyuszi, tojás, stb. Stb. Nincsenek olyan kellékei, mint az összes többi az ember testi életéhez, a világhoz egy picit közelebb álló ünnepnek. Mert itt valóban a lényegről van szó. Ott van-e Isten az életünkben, vagy nincs ott? Ott van-e a Szentlélek, vagy nincs ott? Olyan a pünkös, mint egy lakmuszpapír, belemártjuk a közegbe, és megmutatja, hogy mi a helyzet, milyen a kémhatás. Vajon a mi életünk kémhatása, a mi közösségünknek a kémhatása milyen? Arra való ez a hét, az úrvacsorára való készülődés Isten tiszteletek folyamán, hogy erre a kérdésre választ adjunk, és hogyha a válasz vádló, akkor boruljunk le az elé, aki tud segíteni. És hittel menjünk elé, és kérjük, hogy hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemen. Mert ezt is meg lehet, ezt az abszurd kérdést is meg lehet tenni. És akkor Isten valóban lejön, és segít, és Szent Lelkével felemel bennünket bűnbocsánata által. Igen, ez a biztos hit, tehát az első olyan fontos dolog, amiben példát vehetünk az izraeliekről. Az emberiség kollektív tudattalanja ebben az időben a gyermek fejlődésének első lépcsőfokán állt, amit úgy nevezhetünk, hogy ősbizalom. Ahogyan a csecsemő bízik abba, hogy ő megkapja akkor az ételt, amikor éhes. Ahogyan bízik abban, hogy ha fázik, akkor megkapja a melegséget. Nyilván ez egészen az anyami ölelő melegéből érkezik. Igen, Isten hűsége olyan biztos, ahogyan a csecsemőt körbeveszi még a magzat korában az anyami, ahogy megkapja a gondoskodó anyától a táplálékot, megfelelő időben, amikor szüksége van rá, egy gyermeki ősbizalom jelenik meg. Tehát ebben a 130. de a következő, a 131. Zsoltárban is. Az az ősbizalom, amelytől távol áll a kétely. Távol áll az, hogy megkérdőjelezzen, nem hogy lázadjon valami ellen. Aztán arra is tanít ez az ige, a 130. Zsoltár, hogy legyünk készenlétben. Legyünk állandó készenlétben, mert bármikor hozzánk léphet és szólhat a mi Urunk, és a készenlét is a bizalomból fakad, mely tulajdonképpen mindennek az eredője, minden létezőnek kezdete és lényege bizalom. Legyünk készenlétben, de készenlétünk ne csak egy feszült, olykor görcsös várakozás legyen, hanem egy életrend. Egy olyan ház, amelyben mindig van egy kitakarított vendégszoba. Milyen beszédes a régi 50-60 évet még álló házaknak a rendje, ahol mindig volt egy tiszta szoba. Egy olyan hely, ahova ha vendég érkezett, akkor egyből be lehetett fektetni, el lehetett szállásolni. Legyen a mi életünkben is egy ilyen tiszta szoba Istennek. Egy tiszta szoba, amelybe bármikor beléphet, egy hely, ahol állandóan várjuk őt. Egy kicsit a húsvétra visszautalva annyit szeretnék elmondani, hogy a zsidók, amikor megterítették a páskavacsora asztalát, akkor egy széket és egy hozzátartozó terítéket mindig üresen hagytak, tehát egyel több terítéket helyeztek el. Úgy hívták ezt a széket, hogy illés széke, amely azért üres, hogy az esetleg éppen akkor visszatérő messiás helyet tudjon foglalni. Legyen egy ilyen illés széke. Nyilván mi már azt mondjuk, hogy Krisztus széke a mi életünkbe. Hogy bármikor, amikor ő szólni kíván, amikor közösségbe akar lenni, akkor készek legyünk rá. Ilyen közösségre készülődünk, az úrvacsorai közösségre, ahol valóságosan megtapasztaljuk az Úr Jézus jelenlétét. A kérdés az, hogy van-e hely, van-e tiszta szoba, van-e illés széke a mi életünkben. A keresztény ember hitének az ószövetségi emberhez képest tehát van egy nagyon fontos lényegi töblete, amelyet az éjszakában Zsoltárt éneklő, az éjszakától rettegő szorongó zarándokok nem ismertek. Ez az a valaki, akit érdekes módon a jelenések könyve hajnalcsillagnak nevez. Milyen összefüggés a Szentírás két részéből. Hajnalcsillag, amely tudjuk jól, hogy nem csillag, hanem a Vénusz bolygó, amelyet mi magyarok esthajnal csillagnak nevezünk. Minden este, minden hajnalban fényesen ragyog az égbolt peremén. Így tesz bizonyossá bennünket a lelki hajnalcsillag, Jézus Krisztus bizonyossá afelől, hogy bár jön az éj, nálam üdvösségetek van. Bár messze, még a hajnal, lehet, hogy olyan mélyen érzed magad, mint a 130. Zsoltár zarándoka, de mégis nálam van üdvösség. Messze a hajnal, de bennem bízva nem kell félni. A mélységben ehhez a Jézus Krisztushoz, az igazi hajnalcsillaghoz kiálthatunk. És amikor az Úr asztalához jövünk ki az ünnep alkalmával, akkor ehhez a Jézushoz zarándokolunk mindannyian. Ő legyen és maradjon életünk fényessége, lelkünk üdvössége, és amikor sötétben vagyunk, lelki sötétségben, amikor mélységben vagyunk, lelki mélységben, amikor félelem szorongat, akkor gondoljunk arra, hogy ott van a hajnalcsillag, amely bizonyosan megérkezik, így készítsük neki a helyet a mi szívünkben. Amen. Urunk Jézus Krisztus, várunk rád, és ez a várakozás leginkább miattunk fontos, hiszen te mindenütt jelen vagy ebben a pillanatban is, csak mi nem nyílunk meg eléggé, mi befogadjunk téged. Szeretnénk érted és általad tisztulni, lelked által megerősödni abban a hitben és bizalomban, amelyet te már megmutattál a Golgotai keresztben. Életedet adtad értünk, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Erősíts meg bennünket, kérünk, és add, hogy a megszentelődés útján úgy tudjunk előrelépni, hogy valóságos feléd menetel legyen a mi életünk. Hogy ne megrekedjen hitnek gyermeki szintjén, hanem felelősen, hitben egyre jobban növekedve és felnőve tudjunk téged szolgálni. Téged szolgálni, mert a hitnek legmagasabb foka az, amikor valóságosan te gyermekeidé válunk. Ezt kérünk, munkáld bennünk. Munkáld a mi gyülekezetünkben, add, hogy az ünnep valóságosan lehessen a léleknek ünnepe. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, és meghallgatod imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.